off the shelf. But you know, these days, I be keeping pretty much to myself. Mr. Saturday Dance, heard the crowd at the floor. Couldn't take it without you, baby. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They might have asked me about you, child. Don't get around much anymore.
Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Jó reggelt kívánunk, ismét megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9 Jazzin. Szeptember 15-e kedd reggel van 8 óra 9 perc, a stúdióban Kántor Endre
és Gede Balázs.
És 06302010909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt írja nekünk Ló Béla, hogy sziasztok, most vezetés közben nem fogom tudni kikeresni, de a közelmúltban volt egy elég izgalmas nagy mintás tanulmány arról, hogy valójában mi a gazdagság titka. Az eredmény némiképp kiábrándító. A legnagyobb összetevője ugyanis egyetlen dolog, ez pedig a szerencse. Tehát jó szerencsét kívánok nektek a mai napra.
Nagyon szépen gondolom, köszönjük, ez jó.
Ez jó, és sajnos ez tényleg benne van szerintem is a szerencsefaktor. Azt kell jól megragadni, tehát hogy jó helyen vagy jó időben, kell az a képesség is, hogy észrevet, hogy ott az a lehetőség, megragad és csinálj belőle egy nagy vagyont. De én is így gondolok, én a tőzsdei kereskedésre szoktam analógiaként használni, hogyha megtanulsz tőzsdén kereskedni, akkor odáig el kell jutnod, hogy elérje a hozamot, az, hogy kisebbet vagy nagyobbat, az meg már ott van a szerencsefaktor. ugye van valamilyen módszertanód, van valamilyen stratégiád, az kell, hogy legyen egy olyan pillanat, egy olyan eszköz, és meg legyen a felismerés, hogy az egy neked nagyon fekvő együttállása a dolgoknak, és ott esetleg egy nagyobb tétellel, hogyha bele tudsz szállni, akkor egy hatalmasat tudsz keresni. Na most ennek analógiájára a megvagyonosodás is valahogy így működik, vagy a vagyonosodás, illetve a nagyon meggazdagodás, hogy azért oda is kell a szerencsefaktor. A jóléthez meg ahhoz, hogy az ember ügyes legyen és jól el legyen, ahhoz azért szerintem sok egyéni képesség is kell, de a kimagasló pénzügyi jövedelemhez és vagyonhoz azért a szerencse az nem árt.
Na, hát sziasztok! Írja nekünk a kedves hallgatónk a Facebook oldalunkra. A legjobb átverések, hazugságok kb. 95%-a igaz. A bitcoin is igaz. Jó is lehet, de nem a bitcoin, tehát nem, kedves hallgató, nem a bitcoinról beszéltünk.
Nem arról beszéltünk.
Ez egy eszköz volt arra, hogy figyelemet felkeltsen, és az átverésre irányítsa az embereket. Itt van például, hogy jelenleg ugye mennyi az, hogy a 3.171.200-300 forint körül van egy bitcoin, igen. Ami hogyha havi szinten nézzük, akkor volt egy nagy zuhanás, mert 3.500.000 körül volt, és bezuhant, de hogyha napi szinten nézzük, akkor ma egész nap ment föl. Na most, hogy aki ezzel jól tud foglalkozni, és tud vele kereskedni, az jelen pillanatban ma, a mai napon, tehát 24 órában tudott rajta keresni.
Igen, csak ezt nem lehet megígérni.
Ezt nem lehet megígérni, nem lehet, igen. Tehát nem a bitcoinnal van baj. Na, van. Mindegy, ezt most már nem tudom tovább ragozni. Nézzük a közlekedést.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy.
Jaj, van is baleset, mégpedig a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca után a középső sávban, illetve a 9. kerület Illatos úton, a Soroksári út közelében. És ott sávlezárásra kell készülni, ahogy egyébként az Ajtósi Dürer soron is sávlezárás van. A Hungária körút felé vezető oldalát lezárták a Dózsa-György út után, ott tűzoltók dolgoznak. Az ellenkező oldalon irányonként egy sávban halad a forgalom. Lépésben lehet haladni a környéken.
Az útinform azt írja, hogy az M0-ás autó déli szakaszán Dunaharaszt és Alasztek között már torlódik a kocsisor, az M1-es autópálya felé 15-20 perc a menetidő többlet, erős a forgalom Budapest felé az M3-os autópályán és Kerekharasznál a képtett terelésnél lassul a haladás, valamint az M0-ás csomóponttól befelé. Továbbá sokan haladnak a 31-es főúton Mende térségében, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé.
Itt van velünk a vonalban Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm a hallgatókat is!
Na hát ezt az ESG témát már feszegettük, úgyhogy szerintem folytathatjuk is. Ugye ez most az ilyen tematikus alapok, ha jól mondom, körében elég népszerű az ilyen típusú befektetés, de hogy mi ez pontosan, és egyáltalán meg lehet-e fogni ennek a társadalmi hasznosságát, azt ezt próbáljuk meg kezdésként definiálni.
Erős kezdés lesz, így kell megjelenni, mert egy nagyon mély és nagyon szerteágazó téma ez. Nem is lehet, tehát ezt előre bocsátanám itt a beszélgetés legelejére, hogy egészen exakt definíciót arra vonatkozom, hogy pontosan így tűpontossággal mit is jelent ez az ESG befektetés, nem nagyon lehet, de bízom abban, hogy így a beszélgetés végére azért kellően körbe tudjuk majd keríteni a témát, tehát minden érdeklődő számára azért kellő mennyiségű igazodási ponttal fogunk tudni szolgálni. Nekiindulva azért, hát ha már ilyen definiálni próbáljuk, akkor azt mindenképp érdemes megtenni, hogy ezt a három betűt egy kicsit boncolgatjuk. Igen. Mert az ESG az ugye egy angol mozaik szó, az E, mint environment, környezet, az S, mint social, tehát társadalmi, a G pedig a governance, tehát a vállalat irányítás minőségére vonatkozó irány. És ezeknek a befektetéseknek, és most én itt kizárólag pénzügyi eszközökbe történő befektetésről beszélek. Ugye az a célja, hogy ezeket a társadalom nagy része által nemesnek és előremutatónak elfogadott célokat a befektetett pénz az szolgálja. Tehát valami ilyesmi irányba célszerű elkezdeni gondolkodni. Ugye az ESG-vel kapcsolatban el szokták mondani, hogy ez az elmúlt néhány évben terjedt el úgy igazán a pénzpiacokon, ami így fogalmi szinten igaz, de maga a koncepció az, hogy tudatosan fektessenek be a befektetők, illetve bizonyos területeket kerüljenek, ez azért több évtizedre mutat vissza. elég arra gondolni, hogy például most nem diszkriminálni akarok, de hogy a dohányipari cégekbe történő befektetés azért már hosszú évtizedek óta egy érzékeny téma. Hasonlóképpen, amikor én utána olvastam a téven, akkor találkoztam azzal, hogy a 60-as években még a dél-afrikai apartheid kapcsán bevezetett szankciók is tulajdonképpen fogalmi szinten már ebbe az ESG filozófiába illettek. Tehát maga a szándék az hosszú-hosszú évtizedek óta megvan. Azt lehet mondani, hogy mondjuk az elmúlt évtizedben nőtt meg ennek a tudatos megélése és a piacon történő, különbrenddel történő megjelenése.
Itt egy kicsit megszakítanálak, mert ugye azt mondtad, hogy kicsit talán nehéz megérteni, hogy milyen befektetések tartoznak ide, de ezen talán segítenek azok a különféle plecsnik, amiket hitelminősítők, vagy más jellegű ilyen pénzügyi intézmények adnak, és azt mondják, hogy nálunk van egy mondjuk egy 100 pontos ESG skála, és akkor az XY cég az 88 pont, ami megüti azt a 70 valahányat, ahonnan mi beszámítjuk.
Ez így van, és ezzel már meg is nyílt Pandora szelencéje, hogy miért érdekes és miért fluid egy kicsit ez a téma. Ugyanis ezek a hitelminősítők, és nekem a legkisebb kétségem nincsen, hogy a legjobb szándékkal és a legmélyebb szakmai tudással és alázattal végzik ezeket az elemzéseket, viszont mindenki azért a saját metrikáját fogja használni. Tehát valamilyen mértékig ezt meg lehet közelíteni, de az már tényleg, és viccen kívül mondom, hogy az már ilyen filozófiai mélységeket feszeget, hogy valójában mi az, ami egy társadalom számára hasznos. Tehát általában megszokott ott állni egy ilyen vizsgálat, hogy károsanyagkibocsátás, hogy a munkavállalók irányába történő vállalati intézkedések, stb. Tehát, hogy nem ennél azért mélyebbre nem szokott ásni a dolog. És igen, szükségszerű az egyszerű megértés és feldolgozás miatt, hogy számszerűsítsünk, és adjunk egy szkort egy befektetésnek, de az én teljesen privát véleményem az, hogy ez az ESG, ez pont egy olyan téma, amit érdemes egy kicsit hátradőlve és mélyebben elemezve megérteni. Én nem mernék az alapján javaslatot tenni bármelyik ügyfelünk számára, hogy egy ESG pontszám vagy rangsor alapján fektessen be. Tehát mindenképpen szükséges azért ezeknek a mutatószámoknak a mélyére ásni. Okay. Nem árt különben, úgy általános bölcsességként mondom, és ha már itt van nyilvánosság, akkor nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy bármilyen pénzügyi befektetésnél azért elvégezni a házi feladatot, utána olvasni annak, hogy mi befektetünk, megérteni a terméket, ez abszolút kritikus. Közhelynek tűnik, de azért tegye a szívére mindenki a kezét, aki már valaha fektetett be. Néha elég az is, hogy mekkorát esett ez az XY részvény, vegyünk belőle. Uh-huh. Tehát ennél azért sokkal-sokkal mélyebb megértés szükségeltetik, és ez az ESG-nél is így van.
Tehát ezt a KISZ alapelv, ugye? Ez a Keep it simple, stupid. Tehát, hogy igen. Ha nem értjük, hogy mi van, akkor ezért érdekeseket lehet csinálni.
Így van, én nem mennék abba az irányba, hogy ne értsük pontosan, hogy mit és miért. Már csak azért is, mert azért ugye ESG logó alá nagyon sok mindent be lehet préselni, és én pont ezért óva is intenék attól, hogy bármi, amire rákerül az ESG plecsni, hogy ezt akkor kritika nélkül a befektetők fogadják el. Én, hogyha szabad itt két teljesen önkényesen választott analógiával élnék, hát nem is tudom, 10 évvel ezelőtt jelent meg az edzőtermekben a spinningnek a mániája. Ami nagyon klassz dolog, mert sport, mert egészséges, de hát én néztem a spinninget jobbról, balról, föntről, lentről, az nekem szobabicikli. És most itt lehet, hogy a népharagot szabadítom.
Biztos, hogy nem a népharagot, hanem a spinning edzőket.
De 5 üzenetet garantálok minimum.
Biztos, és nem, ezúton elnézést, laikusként mondom ezt, de hogy számomra akár a szobabicikli koncepció is eladható lett volna, de kapott egy ilyen szép nagyon klassz új eszközöket, meg nem tudom, súrlódik ellenáll, nem tudom, meg mi mindent tud. De hogy itt is a titok az az volt, hogy, hogy maga ez az ülőkegy eszközön és tekerek, ez kapott egy nagyon, nagyon vonzó brandet. Hasonlóképpen, amire én meg aztán abszolút rezonálok, az a kézműves jelző. Hát, ha nekem blindre valaki kézműves kínál, én megyek itt, tehát rá se nézek, mert annyira kellemes a képzett társításom hozzá. Hát az szabad ilyen butaságokat mondanom, még egy ilyen pihentető agyviharom közepette, még ellamentáltam azon, hogy kézműves privátbankot csinál.
Abszolút.
Jó hangzik.
Abszolút.
És ha belegondolsz, hogy a Cashudio az mennyire kézműves, amikor azok a szegény gyerekek meg nők szedik, hát nagyon. Igen. Csak igen. Hát nem biztos, hogy ESG.
Na igen, szóval, hogy ide akarnék kiukadni, és most dramaturgiailag ez az a pillanat, amikor szeretettel üdvözlöm Danit, a marketing csapatunk vezetőit a hallgatók között, meg amikor már ilyen kézműves privátbankról beszélünk, nem tudom, mire gondolt, majd gondolom, pittyeg a telefonom hamar. Na, de vissza az ESG-hez, hogy itt is azért nagyon sok mindenre önkényesen rá lehet nyomni ezt a logót, és nehéz azért egy mondjuk egy kis befektetőnek tényleg minden kétséget kizárólag utána menni, hogy mivel állsz szembe. Tehát én azt tudom javasolni, hogy tehát nem kell, hogy mondjam, aggódni ettől a koncepciótól, mert abszolút előremutató és nyilvánvaló, hogy a pénzügyi szolgáltatók ebbe az irányba fognak a következő években tovább menni, de nézzenek rá a kibocsátóra, nézzenek rá, próbálják megérteni azt, hogy valójában milyen tartalom van.
Kiadta azt a plecsnit, ugye? Az is nagyon fontos. Tehát egy kicsit utána kell nézni. Én nekem az jutott eszembe, hogy ugye pont itt a kézművesség kapcsán, hogy az italok piacán van az, hogy látsz rajta egy ilyen pár logót, hogy ilyen aranyérem, meg díjak, meg mit tudom én, és akkor azt gondolod, hogy hú, hát ez egy szuper cucc, mert egy csomó díjat nyert, de hát milyen díj kiadta azt az elismerést?
Ha elolvassátok a Vodka királyt, ami a Smirnoffról szól, ugye ő úgy jutott, vagy úgy sikerült cári beszállítónak lennie, hogy csinált ilyen versenyeket, és díjazta a saját termékét, lett rajta 4 ilyen plecsni, és már is ugye egy hiteles termékként tudott az udvarban megjelenni. Na de egy picit azt is nézzük meg az ESG befektetéseknél, hogy már eljutunk oda, hogy tényleg egy valós ESG befektetés, vagy egy ilyen alappal állunk szembe, hogy mit tudnak ezek hozamban? Jobbak, hát rosszabbak? Ugye, vagy mi történik ott?
Ez az abszolút millió dolláros kérdés, és hogyha szabad ezt megint ilyen eléggé szubjektív oldalról kezdeni, amikor először találkoztam a fogalommal, számomra az volt a zsigeri reakció, hogy mivel ezek a cégek áldoznak a napi működésükön túlmutató értékekre is, ezért szükségszerűen az általuk generált hozam az alacsonyabb kell, hogy legyen. Őszintén szólva, ami tanulmánnyal én az elmúlt időszakban pár évben találkoztam, azok szinte kivétel nélkül azt mutatják ki, hogy egy ESG befektetés, még hogyha nem is jelentősen, de statisztikailag már ilyen csúnya szavakat használják, statisztikailag szignifikáns módon magasabb hozamot tud biztosítani, mint a nem ESG plecsnyis befektetések. Zárójel, itt azért természetesen a módszertan is sokat számít, tehát éppen az adott kutató vajon melyik cégeket minősítette ő maga ESG-nek, zárójel bezárva. De azt azért én kimerem jelenteni, hogy az az állítás, hogy ezek a befektetések tendenciózusan alacsonyabb hozamot biztosítanak, ez nagy valószínűséggel nem igaz. Tehát lehet ezekbe a cégekbe pusztán, idézőjelben pusztán profit megfontolások alapján is fektetni. Én egy gyakorlati példával támasztanám ezt alá, amikor én itt a kezdeti elképzelésem az ESG-ről először szenvedett el komolyabb repedéseket. Egy konferencián volt szerencsém egy nálam jóval ESG-ben jóval tapasztaltabb előadót hallgatni, és ő egy dél-amerikai bányavállalatnak a példáját hozta föl, amelyben az általa menedzselt alapos szeretett volna pénzt fektetni. Mert magában az üzleti modellben ott nyilván a rendelkezésre álló ásványanyagokba, stb., amit ki szerettek volna termelni, látott üzleti fantáziát, viszont rendkívül elégedetlen volt azzal, ahogyan ez a bányavállalat például az üzemi baleseteket, sajnos a halálos kimenetelő üzemi baleseteket is kezelte. A jelentéseiknek az utolsó oldalára dugták ilyen hármas betűmérettel. Tehát az egésznek volt egy ilyen kellemetlen optikája. És nyilván némi nyomásgyakorlással, de sikerült elérni azt, hogy ez a vállalat ez jóval transzparensebbé vált, mivel az első, vagy ha nem is az első, de a második oldalon idézőjelben megint kikényszerítették, hogy ezeket a baleseteket ők bemutassák, ezért kénytelenek voltak a témára jobban, sokkal inkább odafigyelni. Nyilván idővel kezelni is tudták ezt a nagyon súlyos hiányosságot, aminek viszont az lett a kézzelfogható következménye, hogy sokkal kevesebb volt a leállás, nyugodtabban tudtak dolgozni, kevésbé volt rossz a sajtójuk. Tehát valahol itt érdemes az ESG-nek a kézzelfogható erejét és hasznosságát megragadni, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve jobb és hatékonyabb cégeket lehet menedzselni a koncepció bevezetése által.
És itt igen, és még bocsánat, még egy dolgot mondanék itt a G-vel kapcsolatban, az E-t meg az S-t, azt sokat említjük, de ez a governance, ez nagyon érdekes dolog, és ugye itt arról van, tehát ennek van egy ilyen, amit te mondtál, hogy egy kicsit dőljünk hátra, és nézzük meg, hogy mely cégek azok, ahova szívesen mennek a munkavállalók, ahol amit így felminősítenek, mint brandet, azért, mert ott jó dolgozni. Ugye, és ezek ebből mit profitálnak? Tehát így biztos, hogy jobban megy egy ilyen cégnek ez alapján, úgyhogy ha már ezt a logikát nézzük, akkor is egy olyasmit látunk, hogy valami hajtja jobban ezt a céget, jobb teljesítményre sarkalja.
Igen, hogyha egy szót keresek itt, majd továbbra is csak körbejárjuk a témát, akkor talán a tudatosság az, ami a kulcs ezeknek a cégeknek az életében, és ez a tudatosság az pedig készpénzesíthető, tehát lefordítható jó, de legalábbis nem rosszabb teljesítménye. Tehát én óvatosan közelíteném meg ezt a hozam kérdést. Semmiképpen nem akarok olyan butaságokat mondani, hogy ESG-be fektessen mindenki, mert akkor előtt elhangzott meggazdagodás, akkor biztosított. Nem, ezek pontosan ugyanolyan cégek, mint a nem ESG plecsnicsek, de ezt is ezek a statisztikai kutatások igazolni látszanak, hogy alacsonyabb általában ezeknek a papíroknak a volatilitása, és ami nagyon fontos, hogy a nagy piaci zuhanásokban, és ezt most csak az ínyenceknek mondom, erre sajnos nincs is igazán szép magyar kifejezés, hogy az úgynevezett ilyen tail risknek való kitettség. Tehát télrisznek nevezzük az ilyen nagyon alacsony valószínűségű és nagyon nagy mínuszokat, vagy talán tudom, a kedves hallgatók a fekete hattyú kifejezést hallották, ez ugyanez. Tehát az ilyen ritkán előforduló, brutális piaci mozgásoknak statisztikailag úgy tűnik, hogy kevésbé vannak kitéve az ESG befektetések, mint a nem ESG papírok.
Hát Gyula, köszönjük szépen, érdekes beszélgetés. Egy jó ESG beszélgetés volt ez, mondjuk ezt.
Igen, hát remélem, hogy sikerült akkor valamit hozzátenni. A spinning oktatóktól pedig ezúttal is elnézést kérek.
Hát figyelj, azt írta egy kedves hallgatónk, egy hölgy hallgatónk, hogy jó reggelt, jó arc interjú alannyal indul a nap, kézműves spinning órát javasolnék hűsítő kesütejjel utána.
Úgyhogy... Hát igen, ennél szebb zárszót szerintem nem is lehet akkor.
Ugye? Hát akkor egy
kedves
jó arc...
hallgató őnek köszönöm, hogy
egy jó arccal beszélgettük, köszi szépen, jó munkát és szép napot. Szia, szia.
Sziasztok, viszontlátásra.
Plessinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával váltottunk pár szót az ESG alapok működéséről.
I come from vintage trouble, look out, I found the one you found. I pop your bubble with my live wired straight shooting dirty mouth. Thinking, doing everything but thinking, blues and the down.
mercy on my soul. On shady ground, moonshine drinking, doing everything but thinking, blues and me down. Oh, Lord have mercy on my soul.
A Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Épp testben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Reklám.
Menjünk együtt munkába, iskolába, a szabadba vagy egy baráti programra. Az egészségetek védelmében mi felkészítjük a járműveket, kérjük, ti pedig továbbra is maszkban utazzatok. Veletek együtt tesszük biztonságossá a közösségi közlekedést. Várunk vissza! Budapesti Közlekedési Központ.
Díjazzuk a véleményed, mert kíváncsiak vagyunk rá. És mert azt gondoljuk, hogy te is kíváncsi vagy. Ebben segít nekünk az Opinió. Sőt, biztosak vagyunk benne, hogy te is szívesen segítesz nekünk. Töltsd le az Opinió applikációt, és már is többet tudunk. Például kiderül, hogy melyik a kedvenc rádióműsorod, vagy hogy szereted-e a kutyákat, mennyi vizet iszol, és hogy rajongsz a kérdőívekért. Na ne! Naponta izgalmas, szórakoztató vagy épp elgondolkodtató kérdéseket kapsz, és a válaszokért cserébe gyűlnek az ópontjaid. Még ez is. Hogy aztán azokat értékes ajándékokra bánst. Világos. Legyél a véleményvezérünk. Részletek a jazzy.hu-n és az opinio.hu oldalon. Köszönjük, hogy nem csak hallgatsz minket. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Országszerte kezdődik a fűtési időszak. A Főtáv közölte ma a fűtést mintegy 238 ezer fővárosi lakásban, és a csaknem 7 ezer egyéb fogyasztónál indítják el. Emlékeztettek, a távhőszolgáltatás kötelező rendelkezésre állási időszaka szeptember 15-től május közepéig tart. Új csarnokkal bővül a Szerencsi csokoládégyár. A beruházás 600 millió forintból valósul meg, amelyet a kormány 282 millió forinttal támogat. Országos razzia kezdődött az utakon. A jövő hét vasárnapig tartó európai akcióban kiemelten figyelnek a gyorshajtásra és a mobilozásra is. Szeptembertől ösztöndíjat kapnak a szakképzésben tanulók, közölte a szakképzésért is felelős helyettes államtitkár. Pölöskei Gáborné azt mondta, a támogatást a 25 év alatti nappali képzésben résztvevőknél fokozatosan vezetik be. Marad még a szeptemberi nyár, sok lesz a napsütés, felhő, alig lesz az égen is, esni nem fog. Az északkeleti szél megerősödhet, maximum 33 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban az Ajtósi Dürer sor Hungária körút felé vezető oldalát lezárták a Dózsa-György út után, mert tűzoltók dolgoznak. A forgalom az ellenkező oldalon irányunként egy sávban haladhat, a környéken lépésben lehet közlekedni. Baleset történt a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, a kifelé vezető oldalon pedig egy mentőautó foglalja el a buszsávot. Mindkét irányban lassulás tapasztalható. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca után a középső sávban. Torlódásra számítsanak a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, valamint a Szélkálmán tér felé vezető utakon. És telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Soroksári úton a Határúttól, valamint a Kerepesi úton a Fogarasi út előtt és az Őrs vezértere közelében. Az 5. kerületben a Szabad Sajtó úton az Asztória felé lezárták a buszsávot a Váci utca és a Ferenciek tere között építkezés miatt. Valamint a 13. kerületben a Frangepán utcát egyirányúsították a Lomb utcától a Váci út felé csatornajavítása miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Mai egyik születésnaposunk, mindjárt kicsoda? Mondom, hogy kicsoda.
Albert Flórián.
Igen, 1941-ben született ezen a napon, szeptember 15-én. Azt mondta egy alkalommal, és azt hiszem egyedüli magyar aranylabdásként mondta ezt, hogy az aranylabda az egyedüli labda, amit egyetlen védő sem tud elvenni tőlem.
És szerintem mélyen egyetértettünk Albert Flóriánnal ebben a dologban.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre
ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Az utcai autók esetében elhanyagolható adatok a terepjáróknál életbevágóan fontosak lehetnek. Például a terepjárók gázló mélysége az az érték, ami meghatározza, hogy milyen mélységű vízen tud a kocsi maximum 5 km per órás sebességgel áthaladni a kocsi működésének veszélyeztetése nélkül. Mondjuk egy 900 mm-es gázló mélységgel már minden terepjárós megelégedne.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Sokkolóak a változások? Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a Millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Sivaforce ZRT, a hatékony csapatmunka szakértője.
Na hát, hogy mi a témánk, azon gondolkodom, hogy mit mondjak, ami esetleg elriasztja a hallgatót, hogy prediktív agilitás mérés, vagy pedig a jobban hangzó, hogyan számszerűsíthető a siker, azt hiszem ez egy jobb cím lesz, illetve hogy mérhető-e a haladás, előrejelezhető-e, hogy vajon jó úton járunk-e. Ez egy nagyon fontos kérdés, és ezt akivel megbeszéljük, az Földházi Csaba Skálázat agilitásért felelős igazgató. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is nektek és a rádió hallgatóknak, és személy szerint nagyon örülök a téma felvetésnek, remélem, hogy nem riadtak el a rádió hallgatók sem, mivel az egyik kedvenc területem, ami egyébként nem csak az üzleti életben, de az élet bármely területén, a sportban vagy akár a magánéletben is tud eredményeket produkálni. És valóban izgalmas kérdés, hogy egy vállalati digitalizációs folyamatban a cél kitűzése után a cél elérése érdekében bejárt utat hogyan tudjuk mérhetővé tenni, vagy előrejelzni magát a sikert, vagy szükséges egyáltalán bármit is méricskélni.
Uh-huh. Hát szerintem ugye, bocsánat, ahogy itt említettem, legalább az, hogy az útonmaradást vissza, vagy arra visszajelzést kapjunk, arra mindenképpen szükség van, és ha van erre módszer, akkor az tök jó.
Igen, nagyon sok egyébként jó gyakorlat van erre nézve, de hogy egy picit rávilágítsunk magára a kérdésre, egy sportpéldát szerettem volna idehozni még ebben a témában, hogy mondjuk mi is a kihívás ebben a kérdéskörben. Egy foci csapat esetében mondjuk a cél nyilván a minél több gól megszerzése lett, vagy több pont a bajnokságban. De ha egy csapat csak a gólok számát méri, akkor nem tud jó következtetést levonni arra nézve, hogy melyik játékosnak milyen edzésre van szüksége. Az edzők ezért azt is figyelik, hogy a labdaszerzéstől a passzig mennyi időt telik el, hány paszt adnak át, vagy milyen a futásnak, vagy a gyorsulásnak az üteme. És a nagyvállalati konzultációk során azt látjuk egyébként, hogy egy vállalat életében egészen egyéni cél értékig lebontva hosszú folyamatot teljesülését mérik, ahelyett, hogy ilyen prediktív mutatókat keresnének és használnának, ami az eredményeket mozgatják, ami arra van hatással. Ott is például érve a csapat az fogja a legtöbb pontot szerezni, a legjobban gyorsulnak a játékosok például.
Aha. De ez teljesen kézenfekvő lenne, hogy ahogy meghatározom a célt, és megpróbálom az odavezető útnak a résztvevőit, részteljesítményeit is vizsgálni, és akkor esetleg van valamiféle kontrollom a cél felé.
Pontosan így van. Az emberi viselkedést érdemes ebben a tekintetben górcső alá venni. Nem csak azt, hogy odaértünk-e az adott részcélig, mert akkor általában már késő. Tehát, hogyha a döntést akarok hozni, hogy mi legyen a következő lépés, akkor már későn van a döntéshozatal, amikor ma odaértem, és akkor azon töprengek, hogy mit kéne innen tenni, hanem jóval korábbra kell hozni ezt a mérési módszertant, és az emberi viselkedésnek azokat a mintázatait érdemes mérni, ami ennek a célnak az eléréséhez vezetnek. Mondjuk, hogyha nem tudom, fel akarok venni 10 új kollégát 2 hónapon belül, akkor nem azt feltétlenül mérem, hogy minden héten vagy 2 hetente hány új kolléga érkezett, hanem megnézem, hogy hány darab élméletre azott néztem át az elmúlt időszakban. Tehát erre a cselekvésre utal a mérés, és abból le tudom következtetni azt, hogy ha keveset néztem, akkor kicsit bele kell húzni, mert akkor valószínűleg nem fog elég kolléga érkezni a végén a kivált határidőig.
Ez egy jó példa, de azt hadd kérdezzem meg, hogy minden üzleti folyamat ennyire egyszerűen lebontható azokra a részfolyamatokra, amit érdemes lehet vizsgálnom a célhoz vezető úton?
Hát nem, nyilván nem feltétlenül triviális ez a gondolat, de egyébként igen, a nap végén érdemes kisebb célokat meghatározni, akár negyedéves vagy havi bontásban, és ahhoz már nagyon jól meghatározható az odavezető úton elkövetett cselekményssorozatok. Egy okos vállalat általában ezeket az apróságokat vizsgálja, az embereknek a viselkedése, vagy a viselkedésének a megváltozása az, ami a legjobban mutatja a célhez vezető útnak a helyességét, vagy az elérését.
Tehát akkor a HRS példánál maradva, hogyha vannak ilyen indikátoraim, és azt látom, hogy a heti beérkező életrajzszám alapján kevesebb embert veszek föl, és azt felszorzom a hetekkel, azt látom, hogy nem lesz meg a létszám, akkor elkezdek egy aktívabb kampányba több önéletrajzhoz, több jelentkezőhöz jutni.
Így van, pontosan így van. Ezeket a kulcsfontosságú mozgatórugókat határozzuk meg minden egyes elérendő cél esetében, és minél közelebb hozzuk az adott kollégáknak vagy munkatársi csoportoknak az életéhez, és ezeknek a teljesülését fogjuk utána vizsgálni. Lehető legkorábban és a leggyakrabban kell ezeket a méréseket elvégezni, és utána akár lehet ezeket pontosítani is, hiszen fogom látni, hogy jó adatot mértem el, jó volt az a viselkedés, amit elkezdtünk méricskélni, ha nem, akkor természetesen lehet ezen módosítani. Egy digitális transformáció, egy agilitás szempontjából az, hogy menet közben módosítjuk akár ezeket a mérési értéket, paramétereket, ez teljesen elfogadható. A fontos az, hogy ez folyamatosan történjen, és a lehető legkorábbi pillanatra hozzuk ezeket a méréseket.
Ki határozza meg ezeket a folyamatokat, ki határozza meg ezeket az indikátorokat? Arra gondolnék, hogy minden ilyen folyamat egy projekt is, és esetleg az annak a felelőse, vagy valamilyen külön csapat van erre, vagy hogy működik ez vállalaton belül, cégen belül?
Hát, igen, hogyha ezt lebontjuk egy vállalat esetében, akkor ugye nagyon magas rendszer szintű, akár 3-5 éves változás folyamatok is megfogalmazódhatnak, ami radikális átalakuláshoz vezet egy vállalat életében. A cél lehet ismert, de többnyire nem tudják, hogy hogyan érik el. És ezeket a köztes lépéseket általában először a menedzsment határozza meg, a menedzsment lebontja utána kisebb csoportokra, és ezeket általában valamilyen külső tanácsadó bevonásával pontosítják, tisztázzák, vagy viszik fel ezeket a kisebb apró darabkákat. Maga az elmélet ilyen formán amúgy kőegyszerűnek tűnik, és egy vállalat maga is meg tudja ezt csinálni, nem kell hozzá különösebb dolog, ez 2-3 oktatás alatt akár be is tudjuk tanítani, de érdemes ilyen esetben külső tanácsadóhoz fordulni, aki ezeknek a kérdésében, ezeknek a viselkedés mintázatoknak a meghatározásában segítségére lett a vállalatnak.
Oké, akkor ő megvan. Milyen eszköztár társul hozzá? Vannak-e ilyen, nem tudom, folyamatszervező szoftverek, egyebek, milyen apparátus kell a cégnek, hogy ez működjön?
Azt szoktuk mondani, egyébként maga az eszköz minél egyszerűbb, annál jobb. Tehát a cél az, hogy a lehető legkisebb, nem tudom én, IT vonatkozása legyen ezeknek a bevezetésének. Ez lehet akár egy Excel táblázat, vannak erre egyébként célszoftverek, amiket mi is használunk, az Atlassian termékcsaládnak vannak ilyen pluginjai, amik beépülő módon működnek a vállalat életében, és ott felállítják ezt a kis hierarchiát, ezt a célpiramist, és ebben a teljesüléseket folyamatosan tudják mérni. De a cél igazából az, hogy a lehető legegyszerűbb eszközökhöz tudjunk hozzányúlni, mert ezek fogják szolgálni egyébként a vállalatnak a napi életét. Nagyobb IT beruházástól megpróbáljuk ilyenkor mentesíteni az ezt használó vállalatot.
Meg hát gondolom az egyszerűség a vizsgálódást és a mérést is egyszerűvé teszi, tehát ne azzal menjen el az időnk, hogy ott a szoftvernek a mindenféle beállításait, meg nem tudom, paramétereit kelljen.
Pontosan így van. Igazából a szoftver vagy ez a támogató eszköz az inkább a háttérben van, és onnan támogatja magát a működési modellt. Az előtérben inkább ez a folyamatos mérés, az előtérben inkább a folyamatos célmeghatározás, az a fajta konzultáció áll, ami támogatja azt, hogy a vállalatnak a működése egyébként menet közben változzon, ezeket a célokat elérje. Úgy kell elképzelni, mint egy kártyajátékot. A kártyapaklik az asztalon vannak, és a tanácsadó abban segít, hogy a megfelelő kártyát tudja előhúzni az adott játékos. Tehát ebben érdemes segítséghez folyamodni. Az eszköz az nagyon könnyen kiválasztható, és tényleg egyszerűen használható, bevezethető.
Melyek a rázós pontok? Hol lehet itt elhasalni esetleg?
Hát a rázós pont az az, hogyha
rosszul határozom meg a célt.
Nagyon hosszú az átfutási idő, tehát nagyon hosszú az a cél, amit meghatározunk, és nem elég kicsi bontásban dolgozunk, akkor mire odaérünk, ugye mondhatjuk, hogy a műtét sikerült, de a páciensel valami súlyos baj történt. Tehát érdemes minél kisebb időszakokat meghatározni, mert ha túl nagy az időszak, akkor elveszíthetjük a fókuszt, és igazából a bejárt útnak az értelme vagy a lényege már meg is tud semmisülni. ez egy rázós példa.
Gondolom az is egy fontos momentum, hogy említetted, hogy itt érdemes ezt kiszervezni és tanácsadóhoz fordulni, hogy esetleg az ottani információcsere, tehát ott esetleg, ha félremegy valami, hogy a tanácsadó azt csinálja, amihez ért, amit tud, de abból a információ halmazból, készletből gazdálkodik, amit ő megkap.
Ő ezt megkapja, de kívülről sokkal jobban tudja látni a szervezetnek ezeket a mintázatait, hiszen ő mintázatokat vizsgál, különböző eseménysorozatokat, vagy az embereknek a cselekvési mintáit vizsgálja, és ezekből a mintákból tud felhívást intézni, hogy valamelyik mintázat egyébként egy korábbi tipikusan megtapasztalt mintázathoz képest sérült, csorbult, vagy másképpen néz ki, az fölhívhatja a figyelmet arra, hogy ott valamilyen letérés történt, rossz irányba haladt a szervezet. Ez ami igazából a tanácsadóknak nagyon nagy hozzáadott értéke lehet, hogy ezeket a mintázatokat tudja azonosítani, és ha valahol eltérés tud mutatkozni, akkor erre időben fel tudja hívni a figyelmet. Másik hozzáadott értéke az lehet, hogy tud segíteni abban, hogy a célokhoz vajon milyen eseménysorozatok vezethetnek, mik azok a mozgatórugók, mik azok a kis fogaskereket, amiket érdemes méricskélni annak érdekében, hogy az adott cél teljesülését tudjuk minél jobban előrejelezni. Ez a fajta predikció az nagyon nagy költséget meg erőforrást tud megtakarítani, hiszen a döntést azt minél korábbi állapotra lehet helyezni. Nem akkor dönt a vállalat, vagy a szervezet a következő időszak céljairól, amikor már odaért az előzőhöz, és az nem sikerült, vagy sikerült, hanem menet közben az odaérés útja során már tud döntést hozni arról, hogy mit szeretne módosítani, milyen módosítási irányokat szeretne bevezetni.
Mennyire elterjedt ez a gyakorlat, erről mit tudunk mondani?
Hát én azt látom, hogy az elmúlt időszakban...
Főleg a hazai, bocsánat, a hazai, igen, vállalati körben, mert el tudom képzelni, hogy tőlünk nyugatabbra ez egy kicsit esetleg már más felhasználási szinten van, de nálunk hogy áll?
Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok. Uh-huh. Tehát az építőipari vállalatoktól az egészségügyi területen dolgozó vállalatokig, a bankokon keresztül gyakorlatilag mindenki elkezdte nagyon agresszívan a digitalizációs stratégiáinak az apró pénzre váltását és a megvalósítását, hiszen pont ez a mostani időszak és járványügyi helyzet felgyorsította ezeket a törekvéseket. Úgyhogy volt, aki azt mondta, hogy az elmúlt néhány hónapban többet digitalizálódott a vállalata, mint az elmúlt 5-10 évben. Tehát ez a fajta helyzet, vagy élethelyzet, vagy különleges gazdasági helyzet felgyorsította ezeket a törekvéseket, és igazából mindenki keresi azokat a pontokat, azokat a kitörési pontokat, ahol ezt a fajta digitalizációt a lehető leggyorsabban tudja megvalósítani, és ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani neki ez a módszertan, ezért keresik most a vállalatokat, azokat az eszközöket, módszereket, amik segítenek nekem minél gyorsabb céloknak az elérésében, és az időben történő előrejelzésben.
Hát abban tudunk csak bízni, hogy az ilyen beszélgetések is segítséget nyújtanak a vállalatoknak, úgyhogy köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó munkát, szép napot kívánunk!
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok. Szervusz. Mindenkinek!
Szia! Földházi Csabával, Skálázat Agilitásért felelős igazgatóval beszélgettünk.
Team First, a Millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk a Siba For ZRT, a hatékony csapat munka szakértője. Come to everyone, the best things in life. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu.
Na hát Balázs kollégám kirohant egy gyors kávéra, vagy nem is tudom, az a lényeg, hogy jelen pillanatban egyedül hagyott itt engem, úgyhogy kénytelen vagyok azzal szórakoztatni titeket, hogy mit írnak a kedves hallgatóink az üzeneteinkre, illetve milyen üzeneteket küldenek nektek, tessék, itt van, már meg is érkezett.
Hát itt vagyok.
Hova rohangálsz te?
Hát nem tudtam, hogy adáson, ne haragudj.
Behúztál egy Mihálovicsot, és akkor ezért...
Abszolút. Na. Figyelj, azt tudom elmondani, hogy az 51-es út Dunaharasztitól áll a nullás felé. Tom írta ezt nekünk. Aztán kézműves sztori, a Margit szigete a Palatinusszal szemben van egy büfé, amely kézműves lángost árul. Rákérdeztem, mitől kézműves? Azt mondta, mert kézzel rakja bele az olajba.
A kézzel sajtolt olajba.
A kézzel gyúrt tésztát, igen. Ilyen a Millás reggeli, a kézműves rádióműsor. Egyébként abszolút kézművesen készül.
Na és még? Aztán semmi?
Mindjárt mondom. 51-es út, jó reggelt, jó hallani be, ez megvolt, igen.
Hú, az nem volt meg, volt egy Várjá, baleset közben.
Várjál, lőpapa, hol volt?
A Soroksárin.
Ó.
Úgyhogy, de a többit azt megoldották, úgy tűnik, legalábbis a legfrissebb BKK információk szerint, úgyhogy igen, a Soroksári úton volt a Vágóhíd utca után a középső sávban egy baleset.
Nem tudom, mit játszottunk 8:30-kor, de azt írt a kedves hallgatók, hogyha ilyen királyzenéket játszotok, mindjárt személyesen viszem be nektek a kesútejet.
8:30-kor a Vintage Trouble nevű kiváló muzsika volt, a Blues Hand Me Down.
Akkor simán.
Jó kis zenekar, így van.
Na, hát akkor ezeket tudtuk elmondani. Robi üzenetét köszönjük. Azt most nem tudom beolvasni, hogy milyen jók vagyunk.
Viszont jövünk Mesél a múlt rovatunkkal, és Agatha Christie-ről lesz szó, a krimi koronázatlan királynőjéről. Kult rovatunkban egyszer beszélgettünk róla már, de hogy mivel pont ezen a napon született 130 éve Agatha Christie, ezért Katona Csaba történésszel fogunk egy kicsit beszélni róla. Nagyon érdekesnek találom azt, hogy a Wikipédián úgy van Agatha Christie, hogy Agatha Christie angol krimi író, Max Mellowan régész felesége. És ez konkrétan a neve után van írva. Mint hogyha Agatha Christie angol krimi író nem érdemelné meg, hogy nem mint valakinek a feleségéként lenne ott, hanem ez nem is értem. Lehet, hogy Max Mellowan régész nem került volna be a Wikipédiára egyébként, csak úgy, hogy Agatha Christie férje.
Hát igen, ráadásul mondom, a második férje, tehát nem is tudom, hogy...
Nem is értem én se, hogy miért így van, de valaki ezt így beírta, úgyhogy a magyar Wikipédia szerkesztőknek ezt így a figyelmébe ajánlom. Minden esetre 1890-ben, tehát 130 éve.
Figyelj, régi lehet, mert ott még úgy van, hogy az egérfogó, a mousetrap még megy, és zárójelben ott van egy 2017-es adat.
Ja.
És utána néztem, ugye ez a világon talán a legrégebbe óta, vagy legtovább játszott színdarab, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet. Gyanús volt nekem, hogy esetleg a Covid elvitte, és tényleg.
Elvitte.
Képzeld el, 68 év után, ugye 52-ben került először színpadra, és 68 év után ez év márciusában kellett, hát be is zárt a színház, amelyik játszotta, a St. Martin's Theatre, és addig futott, ez körülbelül 28 ezer előadást jelent.
Azt a 700-et. Na jó, hát Agatha Christie-ről beszélgettünk, tehát.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Indíts a mesés élményekkel az őszt a Mon Parkban. A következő hetekben kihagyhatatlan programokkal várjuk. Szeptember 17-e és 20-a között visszatér a Shopping Days, ahol kuponjainkkal kedvezményes áron merülhet el üzleteink kínálatában, és közben még nyerhet is. Vásároljon nálunk szeptemberben, és vigyen haza értékes ajándékokat, vagy a fődíjat, egy 500 000 forinttal feltöltött Mon Park kártyát, és egy shopping délutánt Holden Flinda Stylist-tal. Részletek www.monpark.hu.
Mi férhet bele egy vállalkozásnak az év utolsó 100 napjába? Egyszerűsíteni a netes fizetést, a keresési oldal aktualizálása, egy webshop elindítása, vagy ez mind együtt? Válasz új, gigaerős vezetékes netet vállalkozásodnak 2 év hűséggel, év végéig havidíjmentesen. Részletekről, a hálózati lefedettségről és feltételekről érdeklődj a 1400-as telefonszámon. Telekom.
Pályázz! Szavazzon október 14-ig a Tesco támogatására. Az Áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Ön választ, mi segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu/közösség weboldalra. Tesco.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzin.
Kevés az új kártya elfogadó terminál a boltokban. Maszkokat oszt a közlekedőknek a BKK. Marad a folytatásban is a kánikula, akár 33 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Drágul a liszt, amit hamarosan követ majd a kenyér is. Az idei hazai búzatermés gyenge volt, ezért ebben a hónapban liszt áremelés biztos, hogy lesz, mondta a Világgazdaságnak a Hajdugabon az ERT vezérigazgatója. Lakatos Zoltán szerint Magyarországon a tavainál mintegy 500 000 tonnával kevesebb, 4,7-4,8 millió tonna búza termett. Ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. A szakember azt mondta, a drágulás 4-5%-os lehet, és végig fog futni az egész termékláncon, tehát a sütőipari termékek ára is magasabb lesz. Közel a duplájába kerülnek idén a gyümölcsök, mint tavaly, nyilatkozta a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének szaktanácsadója az ATV híradójában. Bári Attila elmondta, hogy azért az almáért például, amiért tavaly még 400 forintot kértek, idén akár 7-800 forintot is fizethetünk. Az időjárás, illetve a tavaszi fagyok is közrejátszanak a drágulásban, de a koronavírus járvány is hozzájárult az árak növekedéséhez, ugyanis a növényvédőszerek, a műtrágyák és a gyenge forint nagyjából 30-40%-kal növelték a költségeket. A határok nehéz átjárhatósága sem segített a helyzeten, ugyanis ez a vendégmunkások elmaradását okozta. Kevés új kártya elfogadó terminált üzemelnek be a hazai boltok. Ezen még az sem változtat, hogy a járvány hatására többen fizetnek kártyával, írja a Népszava. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy sok üzlet annak ellenére nem telepített még terminált, hogy jövő januártól az online pénztárgépet használóknak biztosítaniuk kell az elektronikus fizetést is. Nagyjából 120 ezer üzlet, étterem, hotel és egyéb szolgáltató köteles online pénztárgépet használni, de ezek felében tavaly még nem lehetett bankkártyával fizetni. Szóró próbaszerűen ellenőrzik az iskolákat, hogy betartják-e a járványügyi szabályokat. Ezen belül a megfelelő tisztító és fertőtlenítőszerek, készfertőtlenítők, folyékony szappanok, papírkéztörlők meglétét is, olvasható a Magyar Nemzetben. Alap azt írja, hogy az iskoláknak a központi ajánlás alapján mindenhol saját intézkedési tervet kellett kidolgozniuk. A kormány biztosította a tanévkezdéshez szükséges fertőtlenítőszer mennyiséget, és októbertől minden iskolában biztosított lesz a lázmérés is. Mától maszkokat oszt a közlekedőknek a BKK a főváros több pontján. Az egyszer használatos orvosi szájmaszkot 5 forgalmas metróállomáson osztják. A Deák Ferenc téren, a Kálvin téren, a Kelenföldi vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál és a Szél Kálmán téren. A napokban megszigorított